30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az utazási magazin, Német Andrát hallhatják. Mesélőn Gáspár Ida a felvétel előtt elárulta nekem, hogy Ausztriáról fog mesélni. Ha én Ausztriára gondolok, nekem leginkább a síelés jut az eszembe. Mi mindent lehet még ott látni?
Szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Hát én erre csak azt tudom mondani, hogy Róma mellett Ausztria is megér egy misét, mert egy fantasztikusan gyönyörű, szép ország, és nyilván akik tényleg csak télen járnak, és csak a síelés oldaláról ismerik Ausztriát, azok nem tudják elképzelni, hogy milyen csodálatos tavasszal, nyáron, ősszel. És én nagyon sokszor voltam Ausztriába, számát nem is tudom megmondani, hogy hányszor, és mondhatom azt, hogy minden évszakban. Például voltunk télen síelni, és annyira csodálatosnak találtuk télen abba a zimankós időbe is a tájat, a városkát, vagy a falut, amerre éppen voltunk, hogy elhatároztuk, hogy ide nyáron is el kell jönni. A síelési időszakban, akik síelni szeretnek, a telet szeretik, tavasszal már a kirándulások megkezdődnek. Júniusban elolvad a hó, júliusban mennek már a hegymászók, a sziklamászók, a kerékpárosok, ugye átbicikliznek Olaszországba és a többi. Ősszel a nyugdíjasok, amikor már azok az enyhébb napsütések vannak, tehát rengeteg programjuk van. Hát ugye bizonyára mindenki tudja, hogy Ausztria teljesen a turizmusra épül, és hát olyan programokat lehet látni, például mi mentünk egyszer tavasszal márciusba, Salzkammergutba. Salzburg alatt terül ez egy ilyen tavas, gyönyörű, szép vidék sóbányával és a többi, hogy Narcisz Fesztivál, és akkor ott 5-6-8 városka falu összefog, a hegyoldalak sárgálanak a narcisztól, a tavakon meg a narciszból, meg az éppen tavaszi virágokból csinálnak olyan hajókat, mint mit tudom, a debreceni virág kiállításon, amiket lehet látni, csak itt a vízen úsznak. Folklor programok, tehát nem lehet úgy menni Ausztriába, én úgy gondolom, hogy ne lenne valami, ami miatt érdemes elmenni. Gyönyörű, szép ország.
Volt esetleg valami személyes érintettséged, ami miatt éppen Ausztriát választottad úti célnak?
Igen, én azt hiszem, hogy a vér nem válik vízzél. Az én anyai nagymamám született osztrák nő volt, nagypapa ott volt katona, ott ismerte meg a nagymamát, elhozta hozzánk Magyarországra feleségül, és hát élete végéig például nem tudott megtanulni magyarul. Felit mindig nekünk unokáknak németül mondta, felit magyarul, mi meg persze buta fejjel kisgyerekek mindig kinevettük, ahelyett, hogy tanultunk volna tőle. De nagyon vonzódom Ausztriához. Tehát, ha én oda kimegyek, rendszerint az osztrák népviseletbe megyek ki, van itthon is nekem ilyen ruhám, ami ma már egy ilyen szolidabb, városiasabb, tehát nem az az echte népi, de nagyon-nagyon-nagyon vonzódok Ausztriához, és ott én nagyon otthon érzem magam.
Ha már így az otthont említetted, melyik a legkedvesebb hely a számodra Ausztriában?
Hát ha a síeléses területeket, mert ugye azok azért csak 1000 méter fölötti helyekről kell beszélni, akkor mindenféleképp, ahol nagyon sokat voltam síelni, az Karintia. A Villachon túli rész, ez olasz-osztrák határon van lent délen, nekem az nagyon-nagyon tetszik, és hát a leggyönyörűbb, amit tavaly, és azt hiszem, hogy beszéltünk is a síelések kapcsán rajta, a Zillertáli völgy. Tehát egy fantasztikusan csodálatos, nem véletlen például, hogy a trónörökös Vilmos herceg is oda járt síelni a Zillertáli völgybe, Mayrhofenbe, mert nagyon vonzó, csodálatos, szép világ. De akár melyiket említeném, de talán mondom, ez a Karintia tetszett nekem nagyon, és a Tirol.
Mielőtt elkezdenénk a részletes úti beszámolódat, következzék egy kis zene, azután pedig én kérdezlek, és te mesélj nekünk. Várjuk vissza a kedves hallgatóinkat.
30 perc alatt a Föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytassuk Ida elmesélését Ausztriáról. Az utazásaidról szóló történeteid eddig leginkább a városokról, útvonalakról szóltak, ma inkább egy kicsit a személyes élményeket fogod velünk megosztani.
Igen, igen, szeretném, hiszen nem egy idegen vezetést vagy egy-egy épületnek a leírását szeretném elmondani, de ezt már bizonyára észre is vették, hanem a szívemhez közel álló élményeket. Amik, ha azt mondják nekem, hogy Innsbruck, akkor rögtön beugrik az, hogy 14 éves volt a fiam, körülbelül 16 éves a lányom, amikor Innsbruckba fölmentünk a Patscherkofelnek a tetejére, 2246 méter magasba, és nagyon szomorú voltam, mert ahogy a drótkötél pályán a felvonóval mentünk, a világon semmit nem lehetett látni, mert tejfelköd volt. És fölértünk a csúcsra, és ott is fogtam a gyerekeket, meg fogtuk a gyerekeket a férjemmel, hogy jaj, nehogy szakad, nem lehetett látni semmit, egy lépése. És ahogy kiszálltunk a kabinból, egy varázsütésre ketté vált, szó szerint ketté vált a köd, valahogy úgy jött a szél, hogy jobbra meg balra, középütt sütött a nap, és térdig a rododendrom virágokba álltak a pici kis osztrák, kávébarna tehenek legeltek, és a ködben már a csengőt hallottuk, de nem tudtuk, hogy mi az. Tehát ez nekem azt mondják Innsbruck, akkor egyből ez ugrik be. Persze ott van a gyönyörű főtér, ott van a Goldenes Dachla, az aranytető, de a másik élmény nekem sokkal maradandóbb volt. Azt a képet nem lehet elfelejteni. Vagy mikor a lányommal, meg a 7 éves Lilla unokámmal voltunk Salzkammergutba, de már másodszor, mert előtte én már ott egy hetet nyaraltam, és azt mondtam, hogy ide el kell, hogy vigyem az én unokámat, meg a lányomat, és elmentünk Salzkammergutba, és hát oda nagyon közel van Schönbrunn, bementünk Schönbrunnba, hát 7 éves volt a gyerek, alig 7 talán, és bizony mi hát egész napos városnézést csináltunk, közben már úgy délután, ebéd után bevetődtünk egy áruházba, és ott meglátott az unokám egy, akkor jöttek be ezek a műszálas stretch, ilyen harisnya nadrágok, ilyen bokáig érő.
Hát ma úgy mondják, hogy legging.
Igen, 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 de ez virágos, színes, nagyon szép volt, hát nálunk akkor Magyarországon még ezeket nem is lehetett kapni, és minden áron ilyet szeretett volna a Lilla. És azt mondtuk neki, hogy még fölmegyünk a várba, ami egy őrült merek, de kaptaton föl, ugye a Salzburg, föl a Burgba, fölmegyünk, és ha csöndben van, és nem nyafog, és végignézzük, akkor megkapja a nadrágot, és a mai napig mindig lesütöm a szememet, mert szegény gyereket estig húzgáltuk a várba, megnéztük a várost, meg se nyikkant, és este hát természetesen megkapta a nadrágot. Tehát nekem Salzburg ezt jelenti. Persze, itt is a csodálatos főtér, ahol a domnak a sarkán a világ minden részéről például éppen skóddudás játszott a Salzburgi domnak a sarkán, vagy a gyönyörű fiákerek, amik virágokkal földíszítve. Tehát ezek mind hozzátartoznak az én megélt gyönyörű szép emlékeimhez.
Látom most az arcodon, ezek az emlékek minden ajándéknál többet érnek neked.
Igen, hát arra azért igyekeztem mindig figyelni, hogy a fiamnak a két gyerekét is, vagy a fiammal együtt családosan elmentünk Ausztria déli részére, Fákamzébe télen síelni a két kicsivel. Ákoska ott látott életében először havat, először nem ismert ráállni, olyan 2-3 éves lehetett, és ott hát tanítottuk meg, hogy ezt meg lehet fogni, meg lehet hógolyózni vele. Lizike olyan 5 éves, 5,5-6 éves lehetett ott életiben először ott tanult oktatóval ilyen óvodába, ilyen síóvodába síelni. Tehát ezek mind olyan emlékek, hogy egy-egy helyről nekem mindig ezek jutnak eszembe.
A történeteidet hallgatva, azt gondolom, hogy akár tél, akár nyár, Ausztriában jó lenni. Jöjjön most egy dal, és utána tartsanak újból velünk. Várjuk vissza a kedves hallgatókat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A zene után folytatódjék hát az utazási magazin. Ma Ausztriáról mesél nekünk Gáspár Ida. Melyek azok a látnivalók, amit azt mondod, hogy azt igazán érdemes megnézni annak, aki kint jár Ausztriában?
Nagyon-nagyon sok látnivaló van. Nincs olyan terület, ahol valamit ne lehetne látni. Nincs olyan út, hogy az ember az útja során, ha autóval megy, és ugye lehetősége van megállni, ne menne köröztül olyan falun, ahol valamilyen esemény van. Valamit ünnepelnek, valamilyen fesztivál van, borünnep, szüretelés, tavaszünnep, tehát mindenféle ünnepeket megtartanak, és ott gyönyörű szép népviseleteket, népzenét lehet hallani, söröznek, nagyon vendégszeretőek, rögtön beinvitálják az embert, behúzzák, hogy vegyen részt benne. Ha az épületek, építmények, műemlékekről beszélnénk, én föltétlenül megemlíteném, hiszen itt van rögtön az osztrák-magyar határon túl Heiligenkreuznak az apátsága, ami nagyon közel van. Tehát ha valaki Sopronba jár és át tud menni, meg tudja nézni ezt az apátságot. Szintén nincs messze a Melki apátság, nagyon tudnám ajánlani a Kremszi apátságot is. A Melki apátságot teljesen vadonat újonnan felújították, több kiló arannyal aranyozva az egész, tehát olyan pompába ragyog, mint amikor megépítették, vagy talán még szebb. Akkor megemlíteném, amit sokan kihagynak, mert a főútról le kell térni, és le kell menni egy 90 kilométer, de ha tévedek, elnézést kérek, a Liechtenstein Klamm, ez a liechtensteini szakadék, így tudnám mondani, vagy hát mint egy kanyon, egy nagyon szűk kanyon. Néhol valóban olyan szűk ez a kanyon, hogy szinte az ember a két kezével a hasadéknak a két oldalát meg tudja érinteni. Nagyon szépen ki van építve, vagy az egyik függőleges falon fut a fa palló, komoly korláttal az oldalán, átvisz egy kis hídon, alatta dübörög egy folyó, és ezt az egészet egy ilyen 30-40 perc alatt be lehet járni, és a végébe egy 60 méter mély lezúdoló vízesést lát az ember egy ilyen zárt katlamba, mert odáig van úgy berepedve ez a hasadék, és a félkör alakú zárt katlam végére, mikor kiér az ember egy rövid kis ilyen alagúton, fekete, sötét kis alagúton keresztül a fénybe, ott szembe vele egy óriási 60 méter magas vízesés van. Csodálatos szép. De ugyanígy tudnám elmondani a Salzkammergúti vidéken Hallstatt városát, ami a világörökség része. Ez a Hallstatti tónak a partján van ez a kisváros, azért nagyon-nagyon öreg és híres, mert sóbányák vannak itt Salzkammergut, benne is van a nevébe, ugye, hogy Salz vidék, sóvidék, és ez a városka egy ilyen szinte függőleges hegyoldal húzódik le a tópartig, és a házak, mint a kis verépfészkek úgy vannak a függőleges falra építve, autóval nem is lehet ide bemenni, hiszen hát a turisták ezrei keresik föl, és hát egyszerűen bedugulna, ott az ember nem tud visszafordulni, tehát kívül, a városon kívül építettek ki óriási parkolót, és így lehet megtekinteni, gyönyörű szép hely, tudom ajánlani mindenkinek. Ha télen síelni mennek az Obertraunra, oda 17 kilométerre van csak Hallstatt, érdemes átmenni télen is megnézni. Én így jártam, hogy télen átmentünk egy ilyen pihenőnapon, és azt mondtam, hogy ide föltétlenül nyáron el kell jönni. Zúdul le a virág, gyönyörű szép. Vagy a Narcisz Fesztiválon, szintén Salzkammergutba tartják ezt, a Göszli tópartján laktunk. Azt az élményt nagyon nehéz elmondani, mikor reggel föl kell az ember, és hogy kristálytiszta napsütésbe, ugye márciusban még havas hegycsúcsok visszatükröződnek a tóvizébe. Tehát az ember tényleg csak ámuldozik, vagy itt a tóvidéken el tud menni Bad Geuzernbe. A Geuzer varó cipő innen való, vagy el tud menni Bad Islibe, ahonnan az Isler sütemény való. Fiákerezni lehet a falvakba, falusi ünnepeken lehet részt venni. Ezeket általában nagyon jól láthatóan kifüggesztik a városka vagy a falu közepére, hogy mikor milyen ünnep van. Vagy megemlíteném és föltétlenül ajánlanám a krimmeltáli vízesést, ami 3 lépcsős, van egy felső szakasza, egy középső és egy alsó szakasza, és egy bizonyos pontból az alsó szakasz lábánál mind a 3-at látni, de föl lehet sétálni egy nem túl nehéz gyalogtúrával egészen a felső szakaszig.
Ez igazán felért egy bőséges programajánlóval. A zene után pedig szeretném, hogyha elmesélnéd, milyenek Ausztriában a szállás lehetőségek. Következzék egy dal, és utána jöjjenek, hallgassanak bennünket.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Az eddigiek alapján én azt látom, hogy olyan gazdag a program kínálat Ausztriában, hogy az is, aki csak úgy kitéved oda, biztosan, hogy még előzetes szervezettség nélkül is rá fog találni valami nagyon jó lehetőségre.
Abszolút, abszolút. Tehát szinte nem tud úgy menni, hogy ott valami ne történjen. Nem abba a percbe, de délután, este, holnap, tehát egészen biztos, hogy a közelbe valami van.
Amikor több napra megy az ember, előbb-utóbb azért szállásra szükség van. Te hogyan látod, hogy Ausztriában milyen lehetőségek várnak az oda látogatókra?
Én abban az időben is jártam már ki Ausztriába, amikor még nem volt internet. Akkor még egészen jól bírtam a németet, aztán mikor angolt tanultam, az akkor megkevert egy kicsit, de először ugye hát Magyarországon a németet lehetett tanulni, és hát jól megtudtam ezzel a nyelvvel élni Ausztriában, és bárhol megállhatott az ember, és megkérdezhette, hogy van-e kiadó szoba. Hát ha pont ott, ahol kérdeztük, nem volt, azért, mert már kiadta a család, vagy a tanya például, mert én tanyamániás vagyok, és én mindig szerettem olyan helyre menni, ahol tehenek vannak, és gazdálkodás van, és ott lakni, akkor megmondták, hogy hány házzal arrébb. Tehát én szerintem az egész Ausztria be van erre rendezkedve. Vannak kicsi panziók, vannak nagyobb szállodák, magánházak, van, aki együtt lakik a turistával, mert a 3-4 szobájából egyet mondjuk kiad, és ott is lehet aludni. Nagyon széles a skála. Régen is megfizethetőek voltak, és én azt tudom mondani, hogy azért ma is megfizethető. Hát persze, hát vannak horribilis 5-csillagos hotelek is, de nem feltétlen muszáj ott lakni. Nagyon kedvesek, tudják, hogy a turizmusból élnek, tehát maximális tisztaság, kényelem, nyugalom, hát és az étkezésekről meg külön tudnék szuperlatívuszokba beszélni.
De tényleg, Ausztriában van-e valami specialitás, vagy mi az, ami neked a legjobban ízlet, amit ott föltétlenül meg kell kóstolni?
De nem is gondolnánk, hogy mi, amit itt nagyon-nagyon sokszor eszünk, vagy veszünk cukrászdába a süteményeket, azok Ausztriából származnak. Említettem az előbb már az Islert például, de mondhatnám a fánkot, a bécsi fánkot, vagy megemlíthetném az Ékler fánkot. Tudod biztos, amiben van csokoládé, vagy vaníliakrém, tejszínhab, és akkor a tetején még egy kis ilyen grillázsos bevonat is van. Ez is Ausztriából származik. De Ausztriából származik a bécsi szelet. Ugye mi rántott húsnak hívjuk, de a bécsi szelet is onnan származik. Onnan származik a Kaiserschmarrn, vagy onnan származik a grenadírmars is, amit minden héten lehet, hogy fogyasztunk.
És ez mi? Mert én most hallom először.
A Kaiserschmarrnit az én nagymamám nagyon sokat készítette, itt nálunk Magyarországon is ismerjük. Ez egészen egyszerűen a császármorzsa, amit mi egy ugye vanília sodóval, és ők is azzal eszik. Ez egy édes második étel, vagy akár egy magába is lehet fogyasztani. Hát a grenadírmarson pedig meg fogsz lepődni, hogy az mi. Az a krumplis tészta.
Az a krumplis tészta. Nem tudom, hogy a marshoz miköze van.
A katonáknak volt ez a laktatós jó étele, a krumplis tészta. De egy reggeliük például, hát egy tanyánál, ahol megszáll az ember, rendkívül finom tej, sajt, vaj, túró, szalonna, sonka, kolbászok, szalámik, tehát nagyon-nagyon-nagyon finoman és jól élnek, jól főznek, jó ízűen. Én azt mondom, hogy nagyon nagy a mi konyhánkban a török behatás is, de az osztrák is, hiszen hát azért elég sokáig osztrák-magyar monarchia része voltunk, és rengeteg mindent átvettünk onnan. Elmondanám például, hogy a Karcagnak az egyik hungarikuma, a Ferdinándi, ez egy kalács, ezt is biztos nagyon sokan ismerik, és sütik akár itt is, de ők karcagi süteménynek tartják, és ezt nagymamám Ausztriából vitte be Karcagra, és sütötte, és terjesztette. Tehát ez Ausztriában mindenki tudja, hogy mi az a Ferdinándi.
A sütemények kapcsán aztán eszembe jutott, hogy ott van a bécsi kávé, ami még nagyon híres.
Hogyne, hát ugye a tejszínhabos teljes kávé, amit ma mi kapucsinónak hívunk, de a habos teljes kávé az szintén onnan eredte, és onnan került el hozzánk. Ugyanúgy tudunk étkezni kisfalvakba is, ugyanolyan jól, sőt, talán még jobban, mint egy elegáns szállodába. Hát rendkívül kedves hangulata van egy ilyen kisfalunak.
A falvak után jöjjön egy nagyobb város, majd a zene után mégpedig Bécssel folytatjuk.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Magazinunk végéhez közeledve folytassuk most, és következzék Bécs.
Örömmel mesélek. Bécsben nagyon-nagyon sokszor voltam. Legelőször 1967-ben. És itt hagyj meséljek el egy történetet, és a fiataloknak elsősorban, mert az idősebbek érteni fogják, és tudni fogják, hogy miről beszélek. 1967-ben nem lehetett még szabadon utazni. Először is 3 évenként lehetett menni külföldre. Volt az embernek egy füzetecskéje, amiben beírták, hogy mennyi valutát vett föl, többet se lehetett, tehát csak amennyit megengedtek, adtak már, mint engedélyt, mert ugye ki kellett fizetni, tehát nem úgy adták. És 67-ben volt egy olyan lehetőség először, hogy az osztrák-magyar foci meccsre ki lehetett menni hajóval. Budapestről indult egy magyar hajó, és azzal mentünk ki Bécsbe a futballmeccsre. És hát el kell, hogy mondjam, hogy a hugommal mentünk ketten erre az útra. A hugomat visszaszólította a vámhatóság, meg a határőrség, nem tudtam, hogy miért. 3-szor beindították a hajót, hogy elindulunk, nem várunk rá tovább, valamiért nem engedik el. Aztán hát én a körmemet lerágtam, meg már ott sírtam, ríttam, toporogtam, hogy mi lesz, miért fogták vissza. Mikor egyszer megláttam, hogy jött föl a hajóra, hogy jön és fölengedik, és hát miután már egyáltalán szegény szóhoz tudott jutni, elmondta, hogy találtak nála bizonyos papírokat, amiket hát úgy gondolták, hogy azon olyan dolgok vannak írva, amiket ők nem tudtak értelmezni, és hát valószínűleg ő kém lehet, meg találtak nála egy kávéra valónyi plusz pénz, de nem ezreket. Mondom, egy kávéra valónyi kis plusz pénzecskéje volt neki, ami hát nem volt a papíron rajta. Na most kiderült, hogy ezek a cetlik, a hugom akkor a Kiskassi Kórház sebészetén adminisztrátorként dolgozott, és amit ott a sebészek diktáltak, hogy le kell neki gépelni majd a záró jelentésre, mit tudom én, fraktúra, kollum, mit tudom én, kirurgi, stb. Ilyen latin jó kis szavakat, hát azokat ez leskiccelgette cetlire, hogy be tudja írkálni. És hát ebből borzasztó dolog lett, hogy na ez tuti kém. Ráadásul Bécsben volt egy ismerős fiúcska, aki meg valami valami repülős volt kint, na hát így akkor már ugye összeállt a kép, és mi hát sétálgattunk Bécsbe, egyszer úgy éreztem, hogy eltévedtünk, és a Ringnek, ez mondjuk megfelel Budapesten, a körútnak az egyik sarkán letettük a bécsi térképet a betonra, és ott néztük, hogy hova menjünk. De rögtön segítségünkre jött egy fiatal ember, hogy majd ő akkor kalauzol bennünket, hát akkor még nagy szám volt, hogy magyarok vannak ott kint, és tényleg nagyon kedvesen, udvariasan segített nekünk ott Bécsbe tájékozódni, majd hazajöttünk, és amikor a határra értünk, hát már nagy szeretettel vártak bennünket Budapesten a vámosok, én tőlem elkobozták a burdámat, amiben szabás minta volt, össze-vissza forgatták le, föl, össze-vissza magát a szabás minta részét, hogy na hát azt tuti, hogy térkép, vagy valami, majd megkérdezték, hogy és ki volt az a fiatal ember, akivel a Ringen találkoztunk, és végig együtt voltunk, és miket beszéltünk. És akkor én, mikor a húgom elmesélt, tehát őt szegényt még akkor is jó sokáig vallatták, meg faggatták, mondtam a húgomnak, mondom, látod, be voltunk rezelve, hogy el fogunk Bécsbe tévedni, és végig kísértek bennünket Bécsbe. Mondom, nem kellett volna félni, mert akik aztán kikérdezték.
Láthatatlan őrszolgálatot vigyázott
igen.
rátok.
Hát ez volt az első bécsi élmény, de utána, hál' Istennek, azért változott a világ, és nagyon sokszor kimentem Bécsbe. Csodálatos műemlékei vannak Bécsnek, gyönyörű, gyönyörű szép épületek. Hát ugye a Habsburg császári palotától kezdve a burg, ugye a palotájuk, akkor a templomok, ahol el vannak temetve a kapucinusok templomába a császárok. Gyönyörű, gyönyörű, vagy hát említsem Schönbrunnt, a nyári rezidenciájukat, ami világhíres és gyönyörű parkja van neki. Nekem az egyik legkedvesebb Bécsbe, és hogyha most megint kibegyek, és nem fogod elhinni, egy kávét inni fogok kimenni Bécsbe. Sokszor megcsináltam ezt, de most egy nagyon jó buszjárat van Budapest és Bécs között, és nyugdíjasként nagyon kedvező is az ára. A barátnőmmel ott fogunk találkozni, ő kint él, és egy kávé kedvéért kimegyek, és ha belefér az időbe, akkor föltétlenül szeretnék elmenni a Lipicai lovaknak a bemutatójára, ami egy műsor, és ennek egy külön lovardája van, a császári lovarda, ami már a Habsburg korban is erre a célra szolgált, és én ezt a műsort már végignéztem, hát ez gyönyörű, szép, csodálatos, egyébként is imádom a lovakat, de hogy amiket azokkal a lovakkal lehet megcsináltatni, hát az valami félelmetes. Nagyon szépek a parkok, nagyon, nagyon szeretem Bécset.
Hallhatták, kedves hallgatóink, akik szeretnék magukat jól érezni, nem kell túl messzire menni, mert azért Ausztria közel van, és a sok-sok program közül inkább választani lesz majd nehéz.
Igen, és mikor? Mert aki a nyarat szereti, az nyáron is talál, aki a hideget, a havat élvezi, a magas hegyeket, akkor meg millió, ezer helyre tud menni.
Mai adásunknak most értünk a végéhez. Megköszönöm neked, kedves Ida, hogy újból meséltél nekünk egy újabb országról.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak, hogyha végighallgattak.
Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg később kapcsolódtak be, vagy szeretnének a többi elhangzott történetet is meghallgatni, azok megtehetik. A Halas Rádió honlapján, a www.halasradio.hu hangalbumában. Kívánom, hogy legyen szép napjuk. A riportert, Németh Andrát hallották.